Ellenőrizzük a keresztmetszetet hajlításra és nyírásra. A keresztmetszetünk igénybevételeit előre megadtuk, az egyik egy Z irányba működő nyíróerő, a másik pedig egy Y tengely körül forgató hajlító nyomaték lesz. Az ezen igénybevételek hatására kialakuló keresztmetszeti feszültségeket az alábbi képletekkel tudjuk meghatározni. Ezen képletek alkalmazásához viszont kikötéseket kell tennünk. Az egyik ilyen kikötésünk az, hogy a nyíró erőnek a keresztmetszet szimmetria tengelyébe kell esnie, ez teljesül, hiszen a nyíró erőnk Z irányú, és a Z tengely pedig egy szimmetria tengely. A másik kikötésünk pedig az, hogy a hajlító nyomatékunknak a keresztmetszet valamely főinercia tengelye körül kell forgatnia, hogy ebben az esetben teljesül az, hogy a hajlításunk egyenes hajlítás lesz, amelyre a megadott képlet vonatkozik. Tudjuk azt, hogy a szimmetria tengely és a rámerőleges súlyponti tengely mindig főinercia tengelynek minősül. Ez alapján akkor meg is állapíthatjuk azt, hogy a Y tengelyünk a keresztmetszet egyik főinercia tengelye lesz, e körül forgat a hajlító nyomatékunk, tehát a igénybevételünk egy egyenes hajlítás lesz, tehát ezt a formulát is használhatjuk. A feladatunk az, hogy ezen igénybevételek hatására az ismert méretű keresztmetszetünkben határozzuk meg először a feszültségek eloszlását, majd ezen eloszlási ábrák segítségével határozzuk meg az egyes feszültségek maximumát, és állapítsuk meg, hogy ezen maximumok valóban kisebbek-e, mint a megengedett feszültségi értékeink. Ha ez teljesül, akkor a keresztmetszetünk megfelel hajlításra és nyírásra is. Az Y-tengely helyzetét egyelőre nem ismerjük, hiszen nem szimmetria tengely, tehát első lépésként határozzuk meg a súlypontunk Z irányú koordinátáját, amellyel ugye pozícionálni fogjuk az Y-tengelyünk helyzetét. Ezt a ZS koordinátát az előre felvett Y-vesző tengelyhez képest állapítsuk meg. Tehát egy ZS értéket szeretnék számítani. Tudjuk azt, hogy a súlypontot, a súlypont egyik koordinátáját a statikai nyomaték és a terület arányából tudjuk előállítani. Tehát a választott tengelyünkre, vagyis az Y-vesző tengelyre írjunk fel a statikai nyomatékot, és osszuk el a keresztmetszetünk területével. A részekre bontás elvét alkalmazzuk, tehát fölbontjuk a keresztmetszetünket három darab téglalapra. Kezdjük a számítást a felső téglalappal, szükségünk lesz az ő területére, amely 150x30. Ezt szorozzuk be a súlyponti koordináta távolságával az Y-vesző tengelyig mérve, amely, mivel felfelé mért koordinátáról van szó, mínusz 15 mm lesz. Utána adjuk hozzá a következő síkidom statikai nyomatéket, ez a középső téglalap, az ő területe 30x120. A súlyponti koordináta távolság az Y-vesszőig mérve pedig a 120 fele, vagyis 60 mm lesz. És jön a harmadik síkidomunk, az utolsó téglalap, az ő területe 110x30 mm. És a súlyponti koordináta távolsága pedig 1x120 mm, meg 15 mm, vagyis 135 mm. Ezt osszuk el a keresztmetszet területével, amely 150x30, meg 30x120, plusz 110x30 lesz. Végezzük el a felírt műveletet. A statikai nyomatékunk 594.000 mm a köbön, a területünk pedig 11.400 lesz. Ha ezt a számítást is elvégezzük, akkor 52,105 mm-t fogunk kapni. Megvan tehát a súlypontunk Z irányú helyzete is, rajzoljuk föl ezt a kapott értéket, tehát ő lesz az ES, amely 52,105. Ennél a magasságnak akkor fel tudjuk venni az Y-tengelyt, és hogyha ez megvan, akkor erre a tengelyre már is ki tudjuk számítani a inercia értékét, amely tudjuk, hogy egy fő inercia lesz. Tehát Y-t szeretnénk számítani. Az inercia számítása akkor a leghatékonyabb, hogyha minél kevesebbszer használjuk a Steiner tételt. Ennek érdekében azt fogjuk tenni, hogy a teljes keresztmetszet inerciáját meghatározzuk az Y vesszőtengelyre, és onnan a Steiner tétel egyszeri alkalmazásával ezt az inerciát átmozgatjuk az Y tengelyre, amelyre a számítást el kell végeznünk. Ez a megoldás akkor a legpraktikusabb, hogyha úgy osztjuk fel a keresztmetszetünket, hogy az összes résztvevő síkidom érintse egy oldalával az Y vesszőtengelyt. Könnyű belátni azt, hogyha három téglalapra osztást követjük a továbbiakban, és akkor ez nem fog teljesülni, hiszen az alsó téglalap nem érint egy oldalával sem az Y vesszőtengelyt. Ezért azt tesszük, hogy először itt bontjuk fel a keresztmetszetünket két részre, vagyis egy téglalapra és egy ilyen fordított T-alakzatra. A téglalap esetében már el is értük ezáltal a célunkat, hiszen ő egyik oldalával érinti a Y vesszőtengelyt, tehát az oldalával fölírt inerciaérték rögtön az az inerciaérték lesz, amire szükségünk van. És a T-alakzatnál pedig nem a részekre bontást, hanem a kiegészítést fogjuk használni. Tehát kiegészítem a T-alakzatomat egy ilyen nagyobb téglalappá, amelyből levonom a kiegészítő téglalapok inerciáját. És így a résztvevő síkidomok ezen oldalon is mindegyike érinteni fogja hogy az Y vesszőtengelyünket, tehát itt sem kell a Steiner tételt használnunk. Tehát akkor először is számítsuk ki ezt. Vegyük akkor a felső téglalapunk inerciáját az oldalára, vagyis az Y vesszőtengelyre. Ugye az egyik oldal mérete 150, a másik a 30. Ugyan 30-at kell köbbre emelnünk, mindig a kérdéses tengelyre merőleges oldalparamétert emeljük a köbbre, tehát 150 x 30 a köbön per 3 az egyik megoldásunk, utána akkor jön a nagy kiegészített téglalap inerciája, az egyik mérete 110, a másik 150, tehát plusz 110 x 150 a köbön, osztva őt is 3-mal, vonjuk ebből ki a két kiegészítő téglalap inerciáját, a két vízszintes méret együtt 2x40, vagyis 80, a függőleges pedig 120, tehát mínusz 80 x 120 köb per 3, és ezáltal az eddig számított megoldásunk nem más, mint a teljes keresztmetszet inerciája az Y vesszőtengelyre, és ezt egy Steiner-tag alkalmazásával mozdítsuk át az Y tengelyre, mivel a súlyponti tengelyen mindig a legkisebb az inercia értéke, tehát most akkor egy nagyobb értékből haladunk a megoldásunkkal a legkisebb felé, vagyis az eddigi értékünkből ki kell vonni a Steiner tagot, hogy ezt a legkisebb súlypont inercia értéket megkapjuk. Tehát mínusz Steiner tag, ami áll a területből, tehát a teljes keresztmetszet területéből, vagyis a 11.400-ból, és ezt szorozzuk a két tengely közötti koordináta távolság négyzetével, ami pedig nem más, mint a kiszámított ZS, vagyis 52,105 a négyzetem. Ezt kiszámítjuk, akkor 4,807 x 10 a hetediken milliméter a negyediken kapunk. Megvannak a szükséges keresztmetszeti paramétereink ahhoz, hogy a ellenőrzéseket el tudjuk végezni. Kezdjük akkor a megoldást a hajlításra történő ellenőrzéssel, tehát ellenőrzés hajlításra. Ehhez rajzoljuk fel az igénybevételt, a nyomatékunk ugye egy pozitív nyomaték, ezáltal akkor egy jobbra mutató y tengelyen felvett vektort kell felrajzolnunk, tehát ő az my. Rajzoljuk meg az ehhez tartozó szigmábrát, tudjuk, hogyha egyenes hajlításról van szó, akkor a hajlítás tengelye egybeesik a semleges tengelye, tehát akkor az y tengely mentén lévő pontocskáknak lesz nulla a feszültsége, tehát itt van a nulla. A nyomatéki vektor hegyével szembeállva, körülötte egy pozitív forgatás leírva, rájöhetünk arra, hogy az alsó felét fogja a keresztmetszetünknek húzni a nyomaték, és a fölsőt nyomni. Tehát alul alakul ki a húzás, fölül a nyomás. A húzást jelöljük pozitívan, a nyomást minusszal. Tehát alul pozitív, fölül negatív megoldásaink lesznek. Ennek megfelelően akkor a szigma eloszlási ábrája így módon fog kinézni. Könnyű belátni azt, hogy az alsó szélső száltávolság nagyobb, mint a felső, ezáltal a maximális feszültség alul fog kialakulni, tehát az ellenőrzést erre kell elvégeznünk. Az ábra teljessége miatt viszont számítsuk ki a felső szélső szálon kialakuló feszültségeket is. Ehhez szükségünk van két keresztmetszeti jellemző meghatározására. A keresztmetszeti tényezőt számítsuk ki egyszer a alsó szélső szára. Itt a keresztmetszeti tényezőnk úgy alakul, hogy az inerciát elosztjuk az ide vonatkozó szélső száltávolsággal, tehát ZA alsó szélső száltávolsággal helyettesítsünk be 4,807 szor 17-en osztva a 150-es távolságú, ugye 120 plusz 30, vonjuk le az 52,105-öt, és akkor megkapjuk ezt a szélső szál távolságot. Tehát 150 mínusz 52,105. Ez a keresztmetszeti tényezőnk 491.036 mm a köbön lesz. Számítsuk ki a felső szélső szára vonatkozó keresztmetszeti tényezőnket is. Itt az inerciát a ide vonatkozó szélső szál távolságra osztom, tehát a felsővel, amely nem lesz más, mint az 52,105 plusz a 30 mm. Tehát 4,807 × 10⁷-ent osszuk el 52,105 plusz 30-al, az így kapott mennyiségünk 585.470 mm a köbön lesz. Ha megvannak a keresztmetszeti tényezőink, ki tudjuk akkor a feszültségek maximumait számolni. Az ellenőrzés ez a legnagyobb értékkel, tehát a szigma maximum, amely megállapításunk szerint alul alakul ki, tehát a pozitív maximum lesz most a szigma maximum. Tehát az alsó szélső szálon kialakuló feszültség, amelyet úgy kapunk meg, hogy a megadott nyomaték igénybevételt, akkor az ide vonatkozó keresztmetszeti tényezővel osztjuk el, vagyis az alsó szélső szára vonatkozó keresztmetszeti tényezővel. A nyomatékunk 8 kN, váltsuk át a mértékünk egységünket newton milliméterbe, ez egy 16-os szorzót jelent, és osszuk el akkor a szükséges keresztmetszeti tényezővel, amely 491.036. Számítsuk ki akkor a maximális feszültséget, amely 16,29 newton per négyzetmilliméter lesz. Ellenőrizzük le, hogy ez kisebb, mint a szigma engedett. Megállapíthatjuk, hogy igen, kisebb, hiszen az 20 newton per négyzetmilliméter, tehát akkor hajlításra megfelel a keresztmetszetünk. Az ábra teljessége érdekében számítsuk ki a szigma maximum mínusz értékét is, tehát a túloldalon lévő szélső szál feszültséget, amelyet a nyomaték és az ide vonatkozó keresztmetszeti tényező arányából tudunk előállítani. Szemléletben akkor odaírjuk, hogy itt negatív lesz a megoldás. 8x16-on a nyomatékunk továbbra is, és itt a keresztmetszeti tényezőnk pedig 585.470. Számítsuk ki akkor a feszültséget, amely az előzőnél kisebb értékű lesz, 13,66 newton per négyzetmilliméter. A kapott eredményeket tüntessük fel az ábrában, tehát itt fölül mínusz 13,66 lesz, alul pedig 16,29 newton per négyzetmilliméter. Ezáltal a hajlításra történő ellenőrzést elvégeztük. Térjünk át a nyírás ellenőrzésére, tehát ellenőrzés nyírásra. Az ehhez szükséges képletünk is megvan. Tudjuk azt, hogy ebben a képletben az inercia és a nyíróerő nem változik a keresztmetszet pontjainak helyzetétől függően, csak a statikai nyomaték és adott esetben a szélességi paraméterünk fog változni. A statikai nyomaték a széleken nulla, ezáltal a feszültség is ott nulla lesz, tehát mindenképpen a nullából indulunk, és a statikai nyomatékunk befelé haladva parabolikusan a súlypont irányába növekedni fog, tehát alapvetően egy parabolát szeretnénk ide rajzolni, de ezt befolyásolja a B szélesség adott megváltozása. Ugye ez a szélesség egyszer itt változik meg, 150-ről 30-ra, illetve itt 30-ról majd 110-re, tehát ezen vonalak mentén fog ugrásszerű változást okozni a tau ábránkban, hiszen a B szélesség ugrásszerű megváltozása ugyanilyen arányú, fordítottan ugyanilyen arányban működő tau változást okoz, tehát a vastagságok arányának megváltozása, vagy aránya hasonló megváltozást okoz a tau ábránkban is. Tehát elindulunk akkor a nullából parabolikusan, egészen idáig, hogy itt változik a B szélességünk, 150-ről 30-ra csökken, tehát egy nagyobb után egy kisebb számot szeretnék ide beírni, fordítottan arányosan ez az ötszörös különbség itt is megmutatkozik, ötszörösére csökken a szélességünk, itt ötszörösére fog nőni a feszültség, utána folytatja útját a feszültségi ábránk a súlypontig, növekedve, utána hasonló módon alakul a helyzet lefelé, de nem lesz szimmetrikus az ábra, hiszen a keresztmetszet sem szimmetrikus, tehát innen csökkenni fog a megoldásunk, valamelyest kisebb lesz az érték, mint fölül. Utána itt megint egy ugrásra számíthatunk, hiszen ugrásszerűen változik a B szélességünk. Itt viszont már nem ötszörös a különbség, ugye a 30 és a 110 között. Ennek megfelelően egy kisebb ugrás tapasztalható volt, tehát várhatóan ennél az értéknél valamivel nagyobb lesz a megoldásunk, tehát valami ilyesmi értéket fogunk majd kapni, és utána pedig megint csak parabolikusan visszaalakulunk a nullába. Az ellenőrzéshez számítsuk ki a maximumát a taunak, és az ábra teljesség érdekében pedig minden további jellemző értéket is szeretnénk meghatározni. Tau maximum egyenlő S vesző Y, tehát a statikai nyomaték szóra nyíróerő osztva inerciával és a B szélességgel. Készítsünk egy segédábrát, amelynek segítségével a statikai nyomatékot fogjuk tudni kiszámítani. A keresztmetszetünk van az Y-tengelyünk, ezen vonal mentén szeretnénk a feszültséget kiszámítani. Ennek megfelelően itt húzunk, akkor ennek a magasságnak megfelelően egy vonalat. Ezáltal ketté osztottuk a keresztmetszetünket. És azt vizsgáljuk meg, hogy a vonal fölötti rész és a vonal alatti rész a keresztmetszet síkjára merőlegesen akar egymáshoz képest elcsúszni, amelyet a feszültséget próbálnak megakadályozni. Válasszuk ki vagy a vonal fölötti, vagy a vonal alatti részt, mint elcsúszni akaró részt, ez jelen esetben legyen a vonal fölötti, de bármelyiket választhatnánk, és ennek a kiválasztott elcsúszni akaró résznek kellene a statikai nyomatékát most meghatároznunk, tehát egy S vesző Y-t. Vegyük először a részekre bontás alapján a felső téglalapunk statikai nyomatékát, amely áll az ő területéből, a 150x30, és ezt szorozzuk be a súlyponti koordináta távolságával az Y-ig mérve, amely pedig 67,105 lesz, hiszen az 52,105-höz hozzáadjuk a 30-nak a felét, vagyis a 15-öt. Utána adjuk hozzá az alsó téglalap statikai nyomatékát, tehát az övét, ami megint csak a területből áll, az 30x52,105, és ezt szorozzuk be súlyponti koordinátával az Y-tengerig mérve, ami az 52,105-nek a fele lesz, tehát akkor legegyszerűbb módon ezt fölírva, ez a négyzeten osztva kettővel. Számítsuk ki ezt a megoldást, ez 342.696 lesz milliméter a kövön. Be tudjuk őt most már akkor írni a képletünkbe. Szorozzuk a nyíróerő megadott értékével az 5, váltsuk át newtonba, tehát akkor szorozzuk be a megoldást 1000-rel. Osszuk le az inerciánkkal, amely 4,807 × 10⁷, és szorozzuk be az itt lévő anyagi szélességgel, ami 30. Ha ezt kiszámítjuk, akkor 1,188 newton per négyzetmillimétert kapunk. Ő lesz a tau maximuma. Hasonlítsuk őt össze a tau engedettel, amely 2,1 newton per négyzetmilliméter. Kisebb nála a maximum, tehát megfelel nyírásra is a keresztmetszet. Számítsuk ki a további jellemző tau feszültségi paramétereket. Kezdjük akkor a felső két érték kiszámításával. Nézzük először a nagyobbat, ezt jelöljük tau 1-nek. Ehhez is készítsünk egy segédábrát, hiszen ugye a statikai nyomatékot most újra kell számolnunk. Y-tengely. Most ezen vonal mentén dolgozunk, itt húzzuk be a vízszintes vonalunkat, amely ketté osztja a keresztmetszet, tehát az így kapott két rész szeretne egymáshoz képest elcsúszni. Vegyük az egyszerűbb rész statikai nyomatékát, amely akkor egy téglalapból, tehát egy tagból fog összeállni, ez pedig nem más, mint 150x30-as terület, szorozva a súlyponti koordináta távolsággal az Y, tengelyig mérve ez 67,105, és így kapott megoldásunk pedig 301.973 mm a köbön lesz. Helyettesítsük ezt be, tehát 301.973 szorozva az 5x1000-es nyíróerővel, osztva ugyanazzal az inerciával, amely 4,807 × 10⁷, és ugye tudjuk azt, hogy mivel a nagyobbik értéket számítjuk, ez a kisebb szélességhez tartozik, tehát akkor itt is a 30-szal kell osztanunk. Az így kapott megoldás 1,047 newton per négyzetmilliméter lesz. Tehát akkor ez itt 1,047. értéket képvisel, könnyedén meg tudjuk ennek a párját is kapni, hiszen tudjuk azt, hogy ugyanezen vonal mentén kell dolgoznunk, tehát a statikai nyomaték nem változik, a nyíróerő és az inercia sem, csak a szélességi paraméter, hiszen ennél az értéknél már a szélesebb 150-es méretet kellene figyelembe vennünk, tehát a 30 helyet kellene ide 150-et írnunk, és hogyha ezt tudjuk, akkor könnyedén dolgozhatunk úgy, hogy csak ezt az arányt vesszük figyelembe, és ezzel az arányjal szorozzuk az előbb megkapott értékünket. Tehát fogjuk a tau 1-et, szorozzuk be 30-al, amely helyett a 150-et kellene most beírni, tehát osszuk el 150-nel, ugye rögtön látszik, hogy egy ötszörös különbségről van szó, tehát az előző érték ötödét fogjuk megkapni, 0,2094 newton per négyzetmillimétert. Könnyen előállítottuk tehát a tau 2 értékét, írjuk be az ábrába a megoldást, és akkor a végén számítsuk ki a másik alul lévő két tau paramétert is, a tau 3-at és a 4-et. Ehhez megint új statikai nyomatékra lesz szükségünk, tehát megint készítünk egy segédábrát. Most ezen vonal mentén dolgozunk, itt vizsgáljuk a nyíró feszültségeket, a csúsztató feszültségeket, itt húzom be a vonalamat, amely ketté osztja a keresztmetszetet két síkidomra, mondjuk azt, hogy ez a rész akar elcsúszni a fölötte lévőhöz képest, tehát vegyük az ő statikai nyomatékát, amely 110x30-as területből áll, szorozva a súlyponti koordinátatávolsággal, az y-tengely mérve, amely a 135, tehát 120 plusz 15, a 135-ből 52,105 lesz. Végezzük el ezt a számítást, 273.554-et fogunk kapni. Ezt beírhatjuk az képletünkbe, tehát 273.554 szorozva megint 5×10³-onnal, osszuk el az inerciával, ami 4,807×10⁷-en, és megint csak osszuk el a kisebbik szélességgel a 30-al, így a nagyobbik megoldást kapjuk meg, amely 0,9485 newton per négyzetmilliméter lesz. Tehát akkor ő 0,9485. És új fényt az arányok segítségével állítsuk el a tau 4-et, vagyis a tau 3-at szorozzuk be megint 30-al, de most nem 150-nel, hanem 110-zel. A másik mérettel osszuk le, így 0,2587-et fogunk kapni, és ezzel előállítottuk akkor az utolsó tau paraméterünket is, amellyel elkészült a nyíróerő ábránk, valamint elkészült teljes mértékűleg a szigma feszültség ábránk is, illetve megtörtént a keresztmetszet mindkét feszültség szerinti ellenőrzése is.